Szép napot mindenkinek! Továbbra is itt vagyunk az életünk dolgaiban, vendégem Behumi Dóri, zenész, énekes, a Rádió Café egyik műsorvezetője, és egy olyan területről beszélgettünk, amire amúgy szerintem egyikünk se készült, hogy ezt fogjuk kapargatni, bár hozta magával a kérdéskör, hiszen a napembereként te voltál, aki mesélt magáról, meg az életútjáról, de te felfedtél egy olyan dolgot, amit egyébként köszönök is neked, hogy volt egy olyan pont az életedben, amikor egy hirtelen jött betegség, súlyos betegség kapcsán azt gondoltad, hogy nem árt, hogy egy kicsit leásol a saját életedbe, és utána nézel, hogy mik azok a dolgok, amik neked zavart okoztak, vagy elakadást, és meséltél a megtalált szülői édesanyáddal való viszonyban a krátereket megtaláltad, aztán azt kitisztogattad, és egy másfajta energetikával kezdtél el létezni, ami egyébként az ő részéről is változást hozott. Egyébként ez még egy nagyon fontos dolog, hogy azt szokták mondani, hogy ezeknek a különböző önmunkáknak a haszna az az, hogy elkezdesz máshogy működni. Tehát nem az van, hogy te akkor holnaptól irányítottan új szokásokat veszel fel, hanem
figyelj, megtörténik. Minden energia. Tehát köszöntöm egyébként a hallgatókat, akik most kapcsolódtak be.
Hát igen, azért mondtam már, hogy még volt.
Szóval, hogy ez energia, tehát az egész világ az energia, és hogy te most már más energiát fogsz így kifele, akkor visszafele is másik más jön. Energia, most, aki most kapcsolódva, nehogy azt higgye, hogy egy ilyen most az ezotéria spirituális
igen,
műsorunk
van. Nem kézzeltétel.
Nem lesz itt angyal keresés, meg vízért keresés a stúdióban.
Nem. Most jön az a rész, hogy elmeséled, hogy te, a te anyaságod milyen, ugye neked 10 éves a kislányod, és hát hogyha most plusz 20 év múlva ülnénk itt, és nem tudom, hogy cselló művész lenne, akkor valószínűleg vele is úgy kezdeném, hogy szia, Eszter, hát művész családból jössz, édesanyád zenész, énekes, édesapád táncos, milyen sors várt volna rád szerinted, hogyha nem az, hogy a művészet irányába menj, de nyilván ezt majd meglátjuk, hogy hogy lesz, de te hogy emlékszel arra, amikor ezt a gyerekvállalást, amikor a gyerekvállalás bejött az életetekbe, mert hát ez egyébként téged, vagy titeket a munkától egy kicsit el is szólít. Mindenkit szerencsés esetben, de azért vannak olyan szakmák, amelyeket lehet
csinálni
otthonról is.
Szerintem az Eszti nem lesz 20 év múlva cselló művész, mert jelve csellózik, de szerintem nem ez lesz az ő útja, de ez majd derüljön ki 20 év múlva. Azért van más, ami őt érdekli, például a tánc. Tehát, hogyha már itt van
tehát
a zenészségünk, a táncosság.
De apukát táncos volt, igen, szóval akkor induljunk ki.
Inkább nem? Táncos lesz, vagy nem tudjuk, mi lesz, és nem is kell ezt még most tudni.
Láttam én őt kicsi korában tütőbe pózolni.
Ja, hát igen, persze van. De mindig táncol, szóval az van. Meg ő neki az, hogy tehát én mindig, tegnap is voltam egy összejövetelen, és így beszélgettünk a gyerekeinkről, neki mesélt a gyerekéről, és azt akart, és elkezdtem egy ilyen mondatot, hogy az Eszti egyáltalán nem olyan, aki így a figyelmet így igényli, de, és úgy eszembe jutott, hogy de, mert amikor 3 éves volt, akkor például az egész operaház idülőnek be kellett ülni a társalgóba, mert ő egy táncos estel készült, és azt mindenkinek végig kellett nézni, és jegyet is szedett rá.
Tehát azért ez egy elég tudatos.
Igen, de közben
én arra gondoltam.
Igen, csak én arra gondoltam, hogy ő nem az a fajta cserfes kislány, aki középre perdül, mint én voltam, hogy akkor most figyeljetek, mert akkor én most elének le, nem tudom mit, hanem ő oda akar adni valamit. Tehát ő azért szeretné, hogy ezt lássák, mert ő adni akar ezzel. És az, hogy ő még fogalma sincs, hogy mit fog csinálni mondjuk arra a zenére, mert ő improvizálni fog, csak ő azt szeretné átadni, hogy ez milyen klassz dolog. Tehát ő inkább egy ilyen típusú. Tehát ő nem egy ilyen extrovertált.
Ebben ott van az öröm.
Abszolút ott van, csak nehogy elroncsuk. Igen, ott van az öröm. És akkor, tehát, hogy ilyen indulásai mindenképpen vannak, de mondom, tehát, hogy ő például a társaságban se szeret a társaság középpontjába lenni, meg ő inkább szerény, meg, tehát, hogy nem ez a fajta ilyen exhibicionista gyerek, aki kiköveteli a figyelmet. Ő inkább kreatív, és szereti így odaadni másoknak, ami neki örömet okoz. Inkább ezt így fogalmaznám meg. És akkor a karrierjének tulajdonképpen az első lépése az volt, az 10 éves, hogy a Rutkai Bori akivel ugye nagyon szeretjük egymást, a Budapest Bárban együtt énekelünk. Borikának van az a csodálatos zenekar, a Rutkai Bori Banda, ugye, ami egy gyerek zenekar, mármint gyerekeknek szóló zenét játszik, nem gyerekek játszanak benne, hiszen ők felnőttek, és de hát imádom a Bori, annyira kreatív és csodálatos dolgokat csinál színpadon, nagyszerűek a szövegei, remekek a dalok, tehát ez egész egy ilyen szuper produkció, és valahogy ők az Esztivel így egymásra találtak. Tehát két ilyen álmodozó típus. Tehát a Bori se ez az exhibicionista, hiába áll elő a színpadon, hanem ő is inkább ez az örömmegosztó zenész és előadó, a Borika. És az Eszti is ilyen. És valahogy a Bori meg az Eszti így teljesen így egymásra kattantak, akkor volt az Eszti azt hiszem 7 éves. És akkor a Borika felkérte az Esztit, hogy először 3 éves volt, amikor a Borika klipjében szerepelt a Citrom cirkuszban, egy forgatáson, és akkor utána énekelt már a következő lemezén, meg aztán koncerten is énekelt, fellépett a Borikával, mint vokalista. Akkor volt 7 éves, vagy majdnem 8. És akkor mi elmentünk a férjemmel megnézni az Esztit, hogy mit csinál, mert ők ezt tök privátban csinálták a Borival. Tehát próbáltak, mit tudom én néha átnéztem a számokat, de nem nagyon erőltettük meg magunkat otthon az Esztivel, hanem hiszen ezt egy ilyen bulinak fogtuk föl, de azért az Eszti tudta, hogy hát a színpadra kell menni, akkor azért tudni kell a dalokat, nem, nem. És akkor Borikával próbálgattak néha, mert mit tudom, átették a dalokat, bementünk a férjemmel megnézni, és teljesen ledöbbentünk egyébként azon, hogy a gyerek az tényleg úgy érzi magát a színpadon, tehát akkor már tényleg magamat láttam. Tehát akinek az a természetes közege, hogy hello, itt az öröm, gyertek, ennyire jó, együtt vagyunk, csinálunk valamit. Tehát ez megvan neki, és éppen ezért nem jön zavarba a színpadon, mert sokkal nagyobb a fegyelme, a koncentrációja. Tehát egy igazi mert ilyen egy igazi színpadi ember nem azért van ott, mert mindenáron azt akarja, hogy ráfigyeljenek, hanem mert át akar adni valamit, és közben tud koncentrálni. Tehát, hogy profin előadni valamit. És az Esztin ezt láttam, és az egyik koncerten a Farkas Robi volt a vendég, aki ugye a Budapest Bárnak a vezetője, ott hegedült a Borikánál egy-két számban, és hát ő látta az Esztit. És akkor az Esztit ő felkérte, hogy lépjen fel a Budapest Bárra. De mindent, de nem előttem, tehát hogy ez mind függetlenül tőlem történt. És mondta nekem a Robi, hogy figyelj, majd az Eszti eljön, és elénekli a rumbát. Hát, ja, mondom, persze, biztos, hát jó. És akkor ezt a Robi nem felejtette el, és következő évben elhívta, úgyhogy az Eszti föllépett a Budapest Bárra már, a Kobuci Kertben elénekelte a rumbát. Volt egy ilyen koncert, ahol így a következő generáció is megjelent. De egyébként az, és most be is fejezem innentől kezdve a gyerek ajnározását, mert szerintem ez tök ellenszenves egy 3 percen túl már, hogyha túl sokat beszélek, hogy hogy ez lement, és erről nem beszéltünk otthon. Tehát ő nem beszélt erről többet. Tehát ez nem volt téma, hogy most ő, érted, most ő felállt a színpadra, elénekelte 600 ember előtt, vagy mit, hányan voltak, 600-an, 700-an, elénekelte, jó napot kívánok, másnap reggel iskola van.
Értem, én imádom, hogy beszéltél erről, és azt is gondolom, hogy nyilván minek után mindkét szülője színpadon áll, és ő ezt tudja, és tudta, és ez természetes, sőt, hát ő neki aztán azt lehet mondani, hogy több generációra
így van
tekintve.
Hát igen, mert a férjem családja is, azt mind a ketten balettáncosok az operaházban, onnan ismerjük egymást, tehát a családjaink is ismerték egymást, tehát hogy mindenhonnan.
Tehát neki nincs menekvés, mondjuk így. De ha visszaemlékszünk, akkor a kérdés az volt, hogy te...
Hogy én jutottam el a gyerekig.
Nem, hanem amikor a gyerekvállalás megtörtént.
Igen.
Akkor a te életed hogyan változott, hogy te abba az anyaságba hogy tetted bele magad, és itt, bocs, de hagyj utaljak vissza egy 8-10 évvel ezelőtti interjúnkra, amikor először beszélgettünk, akkor az Eszti pici volt, és emlékszem, hogy mesélted azt, hogy akkor vannak azok az esték, amikor anya elmegy, és akkor neked az milyen, hogy te este ott hagyod, nyilván nem fogod és kiteszed a lépcsőre, hanem van neki apukája, meg logisztika, meg minden, de hogy te akkor hogyan kell, hogy átlényegülj azzá a dívává, akit egyébként a közönség imád a Budapest bárban, vagy éppen ahol fellép. Hát, úgyhogy ne lökjél le engem erről a kérdésre, mert
nem
látod,
foglak,
látod,
mert én erről nagyon-nagyon szívesen beszélek, mert ez ugyanolyan fontos, mint hogy mondjuk a gyerekemről beszéljek, sőt szerintem fontosabb, mert a gyerek az egy kicsit ilyen privátabb dolog, meg szerintem ez kicsit ilyen visszatetsz az ember, ennyire sokat beszél a gyerekéről.
Egyáltalán nem gondolom, hogy az, hanem az egy nagyon fontos dolog, hogy te hogy élted meg, mert a gyerek attól olyan, feltehetően, igen, hogy a te megélésedből
hát én úgy éltem meg,
ő komfortosan jön ki.
Én úgy éltem meg, hogy nekem bennem fel sem merült az, hogy én hogy háttérbe fogom szorítani a nem is a karrieremet, hanem a hivatásomat azért, mert nekem gyerekem van. Uh-huh. Ez nem volt egy opció. Hanem az volt, hogy én már alig vártam, hogy visszaállhassak a színpadra, és az ezt már 3 hónapos volt, amikor én először az A38-ra visszamentem fellépni, de mondjuk 2 szoptatás között. Tehát az volt, hogy mondjuk oda mentem, elénekeltem 3 számot, és már mentem is haza. De nekem ez létszükséglet volt, méghozzá azért, mert a gyerekvállalás egy kicsit félelmetes volt olyan szempontból, hogy olyannyira lefedi az egész életedet, onnantól kezdve, hogy megszületik, sőt, ha onnantól kezdve, hogy terhes leszel, vagy várandós, hogy egy kicsit meg is ijedtem ettől, mert úgy éreztem, és ez most tényleg egy nagyon őszinte vallomás, de úgy éreztem, hogy így elveszítem a személyiségemnek egy részét.
Szerintem ezt nagyon sokan érzik, csak kérdés, hogy ki meri-e valaki mondani, vagy mennyit birkózik.
Tehát, hogy, és itt nem a színpadról van szó.
Értem.
Nem arról van szó, hogy nekem minden áron szép ruhába kellett öltöznöm, és fel kellett vennem a kényelmetlen magas sarkú cipőt, hanem hogy én azért az ember vagyok, aki közösségben létrehoz valamit, és úgy éreztem, hogy most ez a gyerek dolog, ez elveszi tőlem ezt, de igazából nem valójában ettől féltem, hanem igazából magát az anyaságtól voltam megrémülve, és vissza akartam szaladni valamihez, amit már ismerek. Mert az anyaság még nagyon félelmetesnek tűnt, vagy nagyon is. Nem maga az anyaság volt félelmetes, hanem én egy olyan típus vagyok, aki az új dolgoktól nagyon fél először, és hát ez egy abszolút új dolog volt. Tehát az, hogy születik egy gyereked, azt se tudod, hogy mi van, mit kell csinálni, mi történik, semmi nem úgy működik, a tested nem úgy működik, egy ilyen hormon ködben élsz, nem emlékszel dolgokra, egyfolytában bőgsz, tehát és kellett nekem egy ilyen kapaszkodó, hogy visszataláljak saját magamhoz, hogy azt érezzem, hogy ja, de tényleg ez én vagyok, igen, várj, mert fölmegyek elé, nekem oké, stimmel, ez én vagyok.
Itt tudsz visszakapcsolódni.
Igen. És akkor, de milyen, ezt még sosem fogalmaztam meg egyébként, soha. De ez így volt. Tehát egyszerűen kellett nekem a bizonyosság saját magamról, és ezért kellett nekem az, hogy visszamenjek. És akkor így szépen kezdett balanszba kerülni az élet, ami úgy nézett ki, hogy nem is volt kérdés innentől kezdve, hogy lesz az éneklés, vagy nem, az biztos, hogy amíg az Eszti nem lett 1 éves, addig azért sokkal kevesebb koncertet vállaltam. Sajnos egy brazil turnéről és egy New York-i turnéról így lemaradtam a Budapest bárral, mert ugye nem tudtam elmenni, mert akkor szültem, de hát nem sajnos nyilván, hiszen akkor szültem, de hogy aztán, amikor 1 éves lett az Eszti, akkor azért nekem is szegezték ott, hogy na most mi van, szóval visszajössz, vagy mi van, rendesen? Persze, visszajövök. De azt kell, hogy mondjam, hogy például az, hogy nekem nincs még egy gyerekem, az ezért is van. Mert hogyha lettem még egy gyerekem, akkor ezt már nem tudtam volna kivitelezni. Mert már nem volt annyi segítségünk, már idősek az nagyszülők, tehát már a 2 gyerekkel nem tudtam volna ezt kivitelezni. Uh-huh. Úgyhogy ez egy igen komoly áldozat. De valójában meg nem, mert hogyha meg mindig arra gondoltam, hogy még egy gyerek, akkor csak arra gondoltam, hogy ne.
Szerintem azzal nincsen baj, hogyha azt tud megfogalmazni, hogy ez egyébként nem is volt vágy, mert hogyha olyan erős lett,
tudod, mennyi,
vágy lett
tudod
volna.
Tudod, mennyi éven van ebbe, hogy ezt kimerem mondani, és mennyi bűntudat, hogy én nem szülöm sorra a gyerekeket, hiszen az mennyire klassz, hogy mindenkinek sok gyereke van, és nekem nagyon sok időbe telt erről őszintén beszélni, vagy magam előtt kimenni, vagy a férjem előtt, mondjuk a férjem se akart még egyet szerencsére, tehát ezt így bevallottuk egymástak egy idő után, és akkor tök jó volt. De hogy neki egyébként persze, nem, mint férfi, nem okozott ekkora, ezért, csak ez mindig úgy zajlott, hogy én minden évben, az eszti megvolt, minden évben mondtam neki, hogy figyelj, akkor most így testvér, az így legyen, vagy ne legyen. És akkor erre mindig azt mondta a férjem, hogy jó, hát előbb hagy aludjam ki magam. És akkor először mentek így az évek, de hát én 36 éves voltam, amikor az eszti, sőt, bocsánat, 37 voltam már, amikor az eszti megszületett. Tehát nem volt olyan nagy lubickolási idő ebbe, hogy úristen, akkor még mennyit, mert férjem jóval fiatalabb, mint én, tehát neki nem volt ez egy igazi kérdés, ez nekem volt kérdés. És akkor eltelt, mint a 4 vagy 5 év, és mondtam, hogy de figyelj, most vagy soha, tehát ha most nem döntünk úgy, hogy lesz az esztinek testvére, akkor nem lesz, mert én már nem fogok 50 évesen, vagy nem tudom hány évesen gyereket szülni. Hát és úgy döntöttünk, hogy ne legyen. De akkor még ezt a gyereknél át kellett tolni, mert ez nekem nem lesz testvérem, nekem mikor lesz testvérem, vagy kutyám. Tehát, hogy így, ez így, mert így következett ez a kérdés. És akkor gondoltam, hogy hát ez ennyire fontos, akkor jó. Tehát, hogy egy kutya kategóriában van a testvér, akkor az még oké. Okay. De nem, nagyon, nagyon sok bűntudattal járt ez nekem, és nem a második gyerek inkább, hanem a testvér kérdés. Tehát, hogy a férjemnek van 3 testvére, nekem van 1 testvérem, tehát mi úgy nevelkedtünk,
hogy tudjátok, hogy ez
igen,
mit jelent.
Tudjuk, mit jelent. És aztán azt mondta a férjem, hogy figyelj, az úgyis csak akkor ő a tesód van, ha már felnőtt vagy gyerek vagy, tök szar, hogy van tesód. Nem, úgyis mindig csak veszekedtek. Úgyhogy ezt így meg is beszéltük, úgyhogy mondtam a kislányomnak, hogy nem lesz fiam testvéred, hanem majd szerezzél barátokat, mert az fontos. Meg van egy unokatestvér, aki annyi idős, mint ő, úgyhogy tulajdonképpen ők testvér viszonyban vannak, úgyhogy ez egy nagy mák. De ez volt az én nagy vallomásom, így a testvérvállalásom, meg a gyerekvállalásról, ami valóban egyébként úgy zajlott, hogy onnantól kezdve én mentem koncertezni, a férjem meg akkor vigyázott rá, vagy ha ő nem, akkor mondjuk, mit tudom én, nagyapa vagy nagyanya, de azért nekem úgy alapvetően nem, havi szinten nincs olyan nagyon sok koncertem. Tehát mit tudom én, hogyha nagyon sok van, akkor az maximum 10, de az már nagyon sok. Tehát azért azt azért valahogy meg lehet oldani. Egyébként meg napközben otthon vagyok. Tehát én egy családanya vagyok napközben, és akkor elmegyek este fellépni, de napközben mizé megfőzöm, meg
kitakarítom. Tehát akkor most megvan a balansz, hogy te vagy anyuka, abban már biztonsággal mozogsz, és akkor megvan
igen, a most már biztonsággal. És akkor megvan, ez egy nagyon jó élet egyébként így. Nagyon jó élet. Mondjuk még
azért az fontos, hogy elégedett legyél az életedben.
Jaj, nem hiszem, nagyon,
hogy, nem nagyon. Hiszem, hogy az az oké, okay, hogy meghozod azokat az áldozatokat, amivel kapcsolatban egy csomó bizonytalanságod van, és úgy éled az életed, hogy hát megfelelésből tolod.
Hát persze, hogy nem. És ez senkinek nem jó.
És szerintem te a beszélgetésünk első részén elmondott alapján te ezt tudod is. Nem teszed meg magaddal még egyszer azt, hogy úgy érzed.
Ja, nem. Hát nem, de az inkább ilyen fiatalkori. Tehát én már nagyon régen találkoztam saját magamban olyan kérdésekkel, amire ne lett volna válasz, szerencsére. Tehát így azért kisimult az életem, én magam is kisimultam. Én elég egy ilyen analizáló típus vagyok, tehát elég hamar felismerem magamban, hogyha van valami kis bukkanó, és akkor megkeresem annak az okát. Tehát
porszívózol a szőnyeg alatt.
Porszívózok a szőnyeg alatt, és például amikor jártam ott a pszichológushoz, akkor is az volt, hogy mit tudom én, mert voltak ilyen, például a gyerekvállalással kapcsolatban is elmentem, mert azért nekem nem volt egy könnyű döntés, hogy legyen gyerekem, ami nagyon fura, mert mindig tudtam, hogy lesz gyerekem, de ugye sokáig nem találtam hozzá megfelelő társat, és amikor megtaláltam a férjemet, akkor meg annyira egy ilyen jó életünk volt, hogy akkor meg azt gondoltam, hogy ó, de most akkor jön egy gyerek, és azt az egészet így elrontja.
Szerintem ezt is sokan élik magukba, ezt a gondolatot. Szerintem hogy ez is normális.
Hogy akkor most már nem lehet ezt csinálni, meg azt csinálni, meg ide menni, meg oda menni, hát meg akkor mindig itt lesz, meg életet. Sír. És akkor erre azt mondta a pszichológus, hogy ezek teljesen adekvát gondolatok, és ez csak azt jelenti, hogy én egy felelősséges, teljes ember vagyok, és felmérem azt, hogy ez mivel fog járni, hogyha nekem gyerekem lesz.
Ugyanaz gondolom.
Ugyanis azt a részét nem tudod felmérni, azt a fajta kapcsolódást és örömet, mert amint, azt senki nem azt tudja neked nincs. Elmondani uh-huh. előre,
igen.
hogy azt semmi nem tudja az életben nyújtani, és azt a fajta jellemfejlődést, és önfegyelmet, és ególerakást, és mindent, ami egy gyerekkel jár, és egy tükröt, ami ugye a nap 24 órájában ott van, mert látod saját magad benne. Ezt senki nem tudja elmondani, csak azt tudja elmondani, hogy hát most a játszótérre kell menni, most nem ülhetünk be aperolozni, hát most nem aludtam éjszaka, hány éve? 2? És akkor ezt úgy fel kell menni. És akkor sokáig ezen filozgattam, hogy jó, hát kéne gyerek, kéne gyerek. Jó. És akkor elmentem, megkérdezem, hogy fia, akkor most nekem kell gyerek. Körülbelül ez volt. Ezért kérdezte, hogy miért jöttél, kérdezte a pszichológus, mondom, hát, hogy legyen gyereke?
Azt mondja,
Tóri. Tóri, hát, legyen. Tudod, akkor mindig visszakérdez. Hát, legyen.
Na jó, most zene, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem el Beumi Dóri zenész, énekes, a Rádió Café egyik műsorvezetővel, és most kitérünk akkor egy kicsit.
És édesanyával.
Kitérünk a művész életre, vagy művész létre, mert jó. Hogy aktuálisan van azért egy-két dolog. Szóval maradjatok, mindjárt jövünk.